Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Műsorvezető Marosi Viktor.
11 óra 6 perc, május 29-e van, üdvözlöm Önöket! Az egészségkódban ma szó lesz a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ egyik legutóbbi kutatásáról, ami a DNS törés ellen fellépő sejtek viselkedését vizsgálta. Dr. Pongor Lőrinccel beszélgetünk majd. Szintén beszélünk arról, hogy az emlőrák elsődleges kezelését követően milyen helyi kiújulásra van esély. Dr. Kovács Kristóf Attila patológus szakorvos válaszol majd a feltett kérdésekre. Az első témánk pedig a melanoma tudatosság hónapja kapcsán a bőrbetegségek megelőzése és a kialakult bőrproblémák terápiája. Dr. Tóth Veronika bőrgyógyász, klinikai onkológus lesz a vendégünk. A műsor szakmai partnere a Semmelweis Premium.
Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről.
Május a melanoma tudatosság hónapja. Az elmúlt 10 évben másfélszeresére nőtt a melanoma okozta bőrrák Magyarországon. Úgyhogy érdemes az okokat is számba venni, illetve azt, hogy milyen megoldások vannak erre a problémára. Aki a vonalban itt van velem, dr. Tóth Veronika, a Semmelweis Egyetem bőr, nemikortani és bőronkológiai klinika adjunktusa, bőrgyógyász, kozmetológus, klinikai onkológus. Üdvözlöm!
Üdvözlöm, jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is, és valóban a május a melanoma hónapja, ami nagyon-nagyon szerencsés, egyrészt, hogy egy hónapot kineveznek a bőrdaganatok közül a legveszélyesebbnek, a melanoma hónapjának, ezzel is fölhívva a figyelmet erre a veszélyre. Másrészt pedig az is nagyon szerencsés, hogy pont a májusra esett a választás, hiszen ez a hónap az, amikor már kezd jó idő lenni, melegszik az idő, ismét növekszik az UV-terhelés, de még nem vagyunk benne az igazi tüzes nyárban.
Segítsen megérteni azt, amit az előbb elmondtam, ugye ez egy statisztikán alapszik, ez a kijelentés, hogy az elmúlt 10 évben 50%-kal nőtt a melanoma okozta bőrrák előfordulása Magyarországon. Ez minek köszönhető Ön szerint? Tehát vannak-e az okokról akár további kutatások?
Igen, sajnos a melanoma, ami egy rossz indulatú bőrdaganat, egyre gyakrabban kerül felismerésre világszerte is, illetve Magyarországon is. Az utóbbi pár évben az Országos Onkológiai Intézeten vezetett statisztika alapján körülbelül 3000 új melanómás esetet fedeztek föl évről évre, férfiaknál, nőknél úgy körülbelül egyforma volt az arány, és valóban ez egy növekedés mutat. Hova kell elhelyeznünk a melanómát a többi rossz indulatú daganat sorrendjében? Nagyjából 11 ezer új esettel jelentkezik hazánkban a leggyakoribb rossz indulatú daganat az utóbbi években. Ez a tüdőnek a rossz indulatú daganata. Továbbra is mind a két nemnél jelentkező esetszámokról együttesen beszélek. Tehát nagyjából 11 ezer a leggyakoribb rossz indulatú daganat. Ehhez hasonlítva az évi 3 ezer kevesebb szerencsére, de azért nem elenyésző. A rossz indulatú daganatok sorrendjében 8.-9. helyen van a melanoma. Azonban az fontos hozzátenni, hogy ez egy veszélyes rossz indulatú daganat, mivel hogy belső szervi áttéteket tud képezni, de szemben az összes többi rossz indulatú daganattal ez adódva abból, hogy egy bőrdaganat a bőr felszínen alakul ki az esetek legnagyobb többségében, ezáltal látszik. És ebből következik az, hogy nincs szükség semmiféle bonyolult vizsgálatra. Tulajdonképpen az ember önmagán és a saját bőrén is látja a melanómát, illetve ugyanígy látja hozzátartozóinak, barátainak, ismerőseinek a bőrén. Pláne, amikor ezek a napos hónapok következnek, amikor lekerülnek a vastag ruhák, és akkor a váll, karok, combok fedetlenek lesznek, csak nem elég, hogy az ember látja, ugye tudni kell azt, hogy mi az, amit lát, föl kell ismerni a jeleket.
Hogyan szólunk egyébként az ismerőseinknek, vagy esetleg ha látunk valakit az utcán, akin látjuk, hogy van egy ilyen, nem tudom, elváltozás, vagy egy a melanomának egy jele esetleg, amivel mi korábban találkoztunk, tehát biztosak vagyunk benne. Volt már olyan páciense, aki arról számolt be, hogy hogy valaki az utcán, vagy valamelyik ismerőse, vagy családtagja szólt neki?
Én bőrgyógyászként már nem egy pácienst az utcán szólítottam meg.
Nem mondja.
Amikor jártam, de igen, igen, jártam a kertembe, akaratlanul.
Szolgálatba helyezte magát?
Igen, 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 hát benne nem tudja kikapcsolni a szemét, amikor 8 órán keresztül ezeket figyeli, vagy még tovább is, akkor akaratlanul észre kell venni, ha az utcán szembe jön valami hasonló, de azért nem biztos, hogy erre biztatok bárkit is, mert azért mindenféle bőrbetegség lehet, és van olyan más bőrbetegség is, ami a melanómához hasonló lehet, sötétbarna kiálló, úgymond olyan csúnya szemöltös elváltozás, és nem biztos, hogy melanóma. Ez egy nehéz kérdés, hogy leszólítsunk-e valakit az utcán, vagy nem, hát
hogy csinálta?
Nem tudok erre. Hát én mindig mondom, hogy bőrgyógyász vagyok, és hogy ne haragudjon a zavarásért, de hogy ott van egy gyanús, és akkor ezt én megnézem esetleg úgy ott a helyszínen, kicsit közelebbről, nem csak úgy, hogy elmegyek mellette, és hogyha továbbra is gyanúsnak látom, akkor szoktam javasolni, hogy jöjjön be az állami rendeléssel, ahol dolgozom, és akkor ott egy speciális nagyítóval, dermatoszkópnak hívjuk, meg tudom nézni, és akkor meleg egész pontos véleményt lehet formálni.
Beszéljünk akkor arról, hogy milyen előfordulási arányai vannak, nem csak a melanómának, hanem általában a bőrbetegségeknek. Mik az okozói, és mennyi idő telik el mondjuk az észleléstől addig, hogy az ember valóban elmegy és megvizsgáltatja magát?
Rosszindulatú bőrdaganatok közül 3-at említenék meg, amik a leggyakoribbak. Vannak egyéb rosszindulatú bőrdaganatok is, de azok kisebb gyakorisággal jelentkeznek. Melanómáról már esett szó. Ez nem a leggyakoribb, de a legveszélyesebb, amiatt, hogy belszervi áttéteket tud képezni. A következő az a bazelióma, ami nem csak hogy a leggyakoribb bőr rosszindulatú daganat az embereknél, hanem az összes létező rosszindulatú daganat közül a legeslegjakoribb. Azonban ennél van egy szerencsés járulék, méghozzá az, hogy áttétet nem képez, csak ott helyben nő végül is lassan, de megállás nélkül, hogyha nem kerül ellátásra, ez ezért tud veszélyes lenni. A harmadik pedig a laphámrák, aminek a veszélyességét nagyjából a kettő közé helyezném. Mind a háromnak egyetlen ismert és befolyásolható rizikótényezője a túlzott UV-terhelés, ami vagy a napsütésből származhat, vagy pedig a szolárium használatból. A napsütés így is úgy is éri az emberek bőrét, ezzel hát annyit tudunk tenni, hogy védekezünk ellene, de ez így is úgy is éri. A szolárium az nem éri így is úgy is a bőrt, csak hogyha az ember elmegy szoláriumba, emiatt bőrgyógyászként ezt egyáltalán nem szoktuk javasolni. Az emberek néha gondolkoznak úgy, hogy a nyári napsütés előtt elmennek párszor szoláriumba, hogy picit lebarnuljon a bőr, előkészítsék a napsütésre. Nem tudjuk támogatni ezt sem. A szoláriumban kapott UV az mindenképpen egy fölösleges, addicionális UV-terhelés. Természetesen fontos az, hogy a bőr ne égje el majd, amikor az ember elmegy nyaralni, de ennek az előkészítését nem a szoláriumban érdemes elvégezni, hanem egy kis sétával a napsütésen.
Erről szeretnék egy picit beszélni, hogy amikor, ugye már sokszor volt erről tényleg szó ebben a műsorban, de mindig több szem többet lát, amikor először elmegyünk mondjuk nyaralni, és kifekszünk a napra, akkor körülbelül mennyi az a javasolt időtartam, amit egy húzamban a napon lehet tölteni fedetlenül?
Hadd kössek bele ebbe a felvetésbe.
Na.
Nem tudom bőrgyógyászként azt támogatni, hogy elmegyünk és kifekszünk a napra. Maga az, hogy napozás, ez a szó, ez a kifejezés, hogy abból a célzatból vagyok kinn a napon, hogy a bőröm lebarnuljon, ez egy bőrgyógyász számára egy szörnyen hangzó dolog.
Tényleg?
Természetesen, hogyha igen, ha kinn vagyunk a napon, nem tudom én, kirándulunk, város nézünk, sportolunk, és ér a nap, ez az élet része, de hogy maga a cél az legyen, hogy lebarnuljon a bőr, ez számunkra egy nagyon elavult és egészségtelen elgondolás. Úgyhogy magára a napozásra senkit nem buzdítok. Vannak ezek a jól ismert fényvédelmi szabályok, mindig úgy mondják, úgy hallottuk, hogy 11 és 3 között ne menjünk a napra. Azt gondolom, hogy ez olyan irányadónak jó, de azért rugalmasan kell kezelni, mondjuk július közepén egy 10-es nyári nap, egészen biztos, hogy még 3-4-kor is olyan erősen fog tűzni a nap, hogy az ember, ha kimegy fényvédelem nélkül, akkor leég a bőre. Úgyhogy hát lehet, hogy inkább ezt a 3 órát olyan 4-5 órára érdemes meghosszabbítani. Illetve, hogyha ha mégis kimegyünk a napra, akkor szerencsére több módszer áll rendelkezésünkre arra, hogy hogyan védjük a bőrünket az UV-sugárzás ellen, de legegyszerűbb, legdirektebb a ruházat. Baseball sapka vagy kalap. A kalap azért praktikus, mert akinek rövid frizurája van, vagy kopasz fejbőre, ott a fülkaindóknak a felső részét is tudja védeni a leégéstől a kalap, illetve napszemüveg a szemeknek a védelmére, és akkor egy lenge, ing vagy UV-védő ruházat a felső test védelmére, és emellé természetesen nem baj, hogy a fényvédőkrémet is alkalmazunk, illetve az arcbőrre feltétlenül javaslom is. Fényvédőkrémek közül különböző faktorszámúak kaphatók. Nekem a tapasztalatom az, hogy érdemes a legerősebbet, az 50-es fényvédő faktorú krémet vásárolni, illetve van egy olyan jelzés a krémeken, hogy 50 plusz. Ez a plusz azt jelenti, hogy nem csak UVB, hanem UVA sugárzás ellen is véd. Én azt tudom javasolni, hogy érdemes ezt a legerősebb védelmet vásárolni. Tulajdonképpen sajnos, vagy nem sajnos, emellett is lebarnul a bőr, ami annyit jelent, hogy ez sem szűri ki teljesen az UV-sugárzást, de legalábbis a legerősebb lehetséges védelmet biztosítja.
Azt mondja, hogy nem javasolja a barnulást. Mégis én úgy gondolom, és szerintem sokan vannak így ezzel, hogy ez egy ilyen, nem hogy kötelező, de azért mégiscsak egy ilyen ajánlott magatartás, hogy a D-vitamint nyáron amennyit csak lehet magunkhoz vegyünk. Ha nem ajánlja a napozást, akkor mi az, amit helyette javasol?
Én azt gondolom, hogy ahogy említettem, hogyha az ember kim van a szabadban, és nem kimondottan kifekszik azzal a céllal, hogy barnuljon, hanem nem tudom én, sportol, kirándul, városnéz, így is úgy is éri az UV, fog annyi UV-t kapni a bőre, hogy a szükséges D-vitamin megtermelődjön, de az, hogy direkt kifeküdni csak ezért, azt nem tartom szükségesnek, hát sőt általános nem gondolom.
Visszatérve a melanómára, mi a legkorábbi életkor, amit érinthet a melanóma?
Én olyan ellátóhelyen dolgozom, ahol felnőtt páciensekkel foglalkozunk. Ebből adódóan fiatal felnőtteknél láttam legfiatalabb életkorban melanómát, 20 pár évesnél, de egy-egy eset nagyon nagy ritkasággal gyerekeknél is publikálva van, meg hazánkban is egy-egy ilyen előfordul, de alapvetően azért gyerekeknél ez nagyon ritka, viszont a megelőzés, a fényvédelem már gyerekkorban elkezdődik, olyannyira, hogy a melanóma kialakulásának a legnagyobb ismert és befolyásolható kockázati tényezője a gyermekkorban bekövetkező többszörös hólyagos leégés, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy szülőként a gyerekek bőrét védeni, és mindenféleképpen megakadályozni azt, hogy leégjen, pláne, hogy hólyagosan leégjen. De itt most sokat beszéltünk a fényvédelemről, ami nagyon helyes is, de hozzá kell fűznöm, hogy kisebb gyakorisággal, de előfordul melanoma olyan helyet is, ahol nem éri a bőrt sugárzás, például az intim területeken, vagy akár a talpon. Ezt azért mondom, hogy ne ringassuk esetleg széves biztonságban magunkat, hogyha valami ilyen helyen látunk egy gyanús bőrelváltozást, kisebb gyakorisággal, de ezeken a részeken is kialakulhat.
A bőrelváltozás egyébként arra is vonatkozik, hogyha valaki talál magán egy új anyajegyet? Mert ilyen is van.
Igen, ez nagyon fontos kérdés. Azt gondolom, hogy a kulcs szó talán, hogyha egy kulcs szót akarok megfogalmazni, akkor a változás a legtalálóbb kulcs szó. Úgy értem azt, hogyha egy korábbi anyajegy vagy szemölcs, ami éveken keresztül egyformán nézett ki, elkezd változni, ami akár méret, akár forma, akár színbeli változást jelent. Nem jelenti ez feltétlen azt, hogy melanómába alakulták, de azért ilyenkor meg kell mutatni bőrgyógyásznak, illetve a melanóma nem csak korábbi anyajegy vagy szemölcs talaján, hanem a korábbiakban élő bőrön is ki tud alakulni. Épp ezért, hogyha új anyajegy vagy szemölcs lép föl valahol, ismételten hangsúlyozom, hogy nem biztos, hogy ez melanóma, számtalan sima szemölcs anyajegy is ki tud alakulni, de azért mégis ilyenkor is érdemes elmenni bőrgyógyászhoz és megmutatni neki. Úgy nagy általánosságban azt tudjuk mondani, mint egyéb szűrővizsgálatoknál is, hogy az évi egy szűrővizsgálat körülbelül megfelelő. Aztán azt már a bőrgyógyász mondja meg, megvizsgálva a bőrt, hogy esetleg javasolt-e nagyobb gyakorisággal, ami fél évet jelenthet, vagy elég mondjuk két évente eljönni és megmutatni a bőrt.
Hány éves kortól javasolt egyébként a melanoma szűrés?
Én azt gondolom, hogy talán felnőtt kortól, de ez megint egyénre szabott, hogyha valakinek világos bőre, világos haja, világos szemszíne van, és nagy számú, esetleg szabálytalan anyajegy, akkor érdemes esetleg korábban is. Ezek, amiket most felsoroltam, ezek teszik a bőrt fogékonyabb leégésre, és ezáltal ezek emelik a melanoma kockázatát.
A megelőzésről és a fényvédelemről beszéltünk, viszont a terápiáról még nem. Hogyha valakinél előfordul a melanóma, attól függően, hogy mikor, tehát mennyi ideig lappang akár, és mennyi idő után megy el vele orvoshoz, milyen terápiák léteznek a melanómára?
Melanómánál, mint az összes rosszindulatú daganatnál, sőt, talán az összes betegségnél ugyanúgy igaz, hogy minél hamarabb felismerésre kerül, és ezáltal minél hamarabb el tudjuk kezdeni az ellátást, annál könnyebben, egyszerűbben és jobban gyógyítható. A bőrdaganatokat és köztük a melanómát is egy helyi érzéstelenítésben végzett műtét keretében távolítjuk el, ami annyit jelent, hogy járóbeteg kell bejönni a rendelőbe, és akkor ott az elváltozás köré a bőrben ad a sebész vagy a bőrgyógyász érzéstelenítő injekciót, és akkor utána egy kimetszéssel kiveszi a gyanús elváltozást, utána pedig összevarja, hogy minél szebben gyógyuljon. Uh-huh. És akkor az eltávolított elváltozás követeni vizsgálatra kerül, nagyjából 2 hét szokott lenni ennek a időtartama, amíg a szövetben elkészül, és akkor ezek után tudunk pontos választ adni rá, hogy valóban rossz indulatú volt az elváltozás, illetve hogyha igen, akkor a melanómának a pontos követeni jellemzői alapján lehet megmondani, hogy kell-e még további lépés, vagy ezzel meg is oldódott.
Létezik egyébként gyógyszeres kezelés is?
Igen, igen, létezik. Gyógyszeres kezelésre akkor szokott sor kerülni, hogyha a melanómát olyan értelemben nem időbe vettük ki, hogy már belső szervi áttétek alakultak ki. Uh-huh. És ilyenkor többfajta kezelési lehetőség van, de ezek közül az egyik a gyógyszeres terápia.
Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk a melanóma tudatosság hónapjában, májusban, még éppen elcsíptük. Köszönöm a lehetőséget.
Köszönöm szépen, és jó egészséget, kellemes nyelet kívánok mindenkinek.
Viszont kívánjuk önnek is. Dr. Tóth Veronikával, a Semmelweis Egyetem bőr nemikortani és bőronkológiai klinika adjunktusával, bőrgyógyász kozmetológussal, klinikai onkológussal beszélgettünk. Folytatódik hamarosan az egészségkód.
Egészségkód. A test és a lélek jelzései.